Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset magazinunk. A verset nem én hozom, én a csodálatos vendéget hozom, a csodálatos vendégem hozza a remek verset. A vers pedig hoz egy jó beszélgetést, a beszélgetés nektek kikapcsolódás, ami pedig endorfin termel, az boldogságot, a boldogság pedig szeretetet hoz. Úgyhogy tulajdonképpen a vendégem hozza a szeretetet, ezt még eddig így nem sikerült végig gondolnom, de szerintem megállja a helyét. Akiről pedig szó van, ő Péter Fibori, hello.
Hello.
Mit szólsz?
Szépen levezette.
Ugye?
Igen.
Hogy vagy így? Ja, azt elmondom, hogy ez most hétfőn van, pénteken kerül adásba, és tegnap anyák napja volt, és az jutott eszembe, hogy most az elmúlt napokban hallgattam veled interjút, meg olvastam ezt azt, hogy legyek felkészült, és van egy kiskamasz fiad. Nekem lányaim vannak, meg nem vagyok anya, ezt azoknak mondom, akiknek nem esett le, hogy mi várható el anyák napján egy kis kamasz fiútól? Mert a lányok nyilván másak, meg oviba elmondják, hogy mit kell énekelni.
Hát mi nagyon csodálatos viszonyban vagyunk a kisfiammal, tehát nagy borzasztóan szoros, nagyon tényleg egészen misztikus, és úgyhogy hát egyrészt rajzolt, ezt a suliba csinálta, de tényleg gyönyörű, egy ilyen festmény, egy ilyen szív, egy ilyen zöld háttérbe, de tényleg gyönyörű, nagyon-nagyon jól néz ki. Meghozott, ugye én koncert teszem, és ő meg kint volt a nyaralónkba, hozott orgonát, meg előző nap fogott egy nagy halat, és az neki nagyon a boldogság, mert nagyon nagy horgász, és végre fogott egy ekkora balint a Dunába. Tehát aztól eleve már nagyon boldog volt, és hát ezek történtek, és nagyon sok ölelést, meg puszit kaptam, meg beszélgetést, meg minden.
Hogy akad be neki a horog ebbe a horgászásba?
Hát mi azt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy egyrészt újra, ha már a verses műsorban vagyok, igen, ugye a Jékeli nagyapám, Jékeli Zoltán költő nagyapám volt ilyen teljesen megszállott horgász. Ugye szerintem a versei nagy részét is horgászás közben. Költötte, vagy álmodta meg, és ugye ugyanott töltjük a nyarakat, meg hát a hétvégéket a kisfiammal, ugyanott az áprili
bőjben. De nem horgáztak együtt?
Hát nem, mert akkor már nagyon rég
azért.
Annyi idős voltam én, mint most a kisfiam, amikor a nagyapám meghalt. És valahogy egész kiskorában egyszer csak elkezdődött nála először, hát már a horgászás is, de a siklókat imádta vadászni, meg egyáltalán az, hogy ő a vízparton egyszerűen el van. Tehát ezzel, hogy figyeli a siklókat, figyeli a halakat, figyeli a békákat, tehát ugye egész
ez valami ilyen vadregényesebb Dunapartot képzeljünk el? Ilyen
hát van olyan része ilyes is, igen, tök igen. Jó. Hát ez ott a kisoroszi kompnál van, csak ugye a visegrádi oldalon.
Aha,
és tudom. Akkor ott van ez a völgy, ez a, ami a másik költő, az áprili Lajos költő dédapámról van elnevezve eleve a völgy, és ott gyakorlatilag egy ilyen családi völgy, tehát ott mindenki rokon, meg unokatestvér, meg barát, meg...
Aha.
És akkor ott kezdte el ezt a horgászást, de hát aztán ez persze felfejlődött, mert vannak olyan évek, amikor a Duna valamilyen nem jó, és meg egyáltalán szeret, akkor megy a Balatonra, meg ide-oda, hát ahova épp elviszi valaki, hogy tudjon horgászni. De imád horgászni, tehát az a szenvedélye. Hát ez... Most már kezd, már a nők már elkezdik nagyon érdekelni, hogy tényleg olyan lesz, mint a nagyapám, ennek is ez volt a szerelem, meg a nők.
Hát ha fog egy sellőt, lehet, hogy ez...
Ja.
Lehet, hogy ez a vágya. Most egy picit csak így megragad bennem az, hogy az áprili völgy, meg ez az egész atmoszféra, meg egyébként Kisorosz is egy csodálatos hely. Nem tudom, valami a jó hangulata van.
Igen.
De hogy ilyen a családnak a atmoszférája, ez valahogy ott érezhető?
Hát abszolút érezhető. Hát ott annyi történet van, annyi tragédia, öröm, bánat, folyamatosan, tehát most is őrület, hogy mik történnek, tehát ez a bátyám például, neki annyira sok ez a, aki ugyancsak ugye nem, nem költő, de író.
Igen.
Ő neki annyira sok ez a völgy, ettől besokalt, és ő például átköltözött Kisorosziba, a napos oldalra.
De mi az, ami, mi az?
Sőt, hát most már Olaszországban, de...
Na, milyen jó.
Hát, hogy ott, hogy egyszerűen ott ezek a... Tényleg néha ezt szoktuk hasonlítani Makondóhoz. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen őrült. Tehát sok őrült van egy helyen, és akkor...
Ezek őrült szellemek? Vagy ilyen
nyoma? Nem, mi maga? Tehát az emberek.
Ja, az emberek. Az élők.
Az élők. Hát a holtak is, igen, a holtak is járkálnak, de igen, az élők. És akkor... Szóval olyan érdekes, és akkor mindig történnek furcsa dolgok.
Aha. Szóval ti egy ilyen őrült, nyüzsgős család vagytok, amikor ott vagytok, és akkor a menekülni.
Hát nagyon, igen, ilyen, nagyon sokan vagyunk, és hát történik igen az események. Most egyébként volt ott, kiderült, hogy ami már azt hittük, hogy erdő, és arra már nem lesz szomszéd, azt eladták ott valamiért azt az erdőt, és most megjelent ott egy Deák Ferenc nevű fiam, csak azért mondom, hogy nagyon vicces, hogy így hívják, aki most földházat fogott építeni, de mondtam neki, hogy ez most azért egy kemény, hogy ide beköltözik egy ilyen idegen ebbe a... Szerintem, hogy még nem tudja, hogy...
Fogalma sincs, hogy mit...
Aha. Igen.
De legalább a föld alatt lesz, vagy nem tudom.
Remélem, nem nagyon jön majd egy vakon.
Oda költözött egy óriás vakon.
Igen.
Fogunk, csak most a nézőknek mondom, de lehet, hogy ők már hozzászoktak, hogy csacsogunk mindenféléről. De majd a versen is mindjárt átérünk. Csak még egy picit a fiadra, hadd térjek vissza, hogy mondtad, hogy rajzolt, hogy mi a horgászat nem feltétlenül egy művészeti ág, bár biztos, hogy lát, mit érzel benne így, ha azért elég sok művész van a familiában.
Én még nem tudom, tehát ő
erről tehát nyilván nem akarod.
Én nem érzem még így. Tehát a hugomnak a lányai például ott nagyon így kiütköztek, főleg a nagyobb lányánál már ez a képzőművészeti tehetség, és már úgy lehet érezni, hogy abba az irányba megy. Kisképzőbe. Én a kisfiamon még semmi ilyesmit nem érzek, tehát őt a sportok érdeklik, meg úgy egyszerűen ilyen nagyon nagy elementáris energiákkal éli az életet, iskolát annyira nem szereti, tanulni annyira nem szeret, szóval aha. Jó normális gyerek.
Jó normális, drúgja a bőrt.
Igen. Úgyhogy mi meglátjuk, hogy tényleg még egyszer nem látom, de hát szerintem, én mondtam neki, annál jobb, minél később találja ki.
Persze. Megpróbáljon ki nagyon sok mindent, aztán előbb-utóbb lehet, hogy hát egyébként jobbak a focista fizetések, mint a képzőművészeké.
Hát vagy igen, de azért annyira a foci nem érdekli annyira.
Jó, hát csak most mondtam, hogy lehet bármi.
Igen.
Nem Áprili Lajos költeményt választottál. Erről szeretnélek téged egy picit faggatni. Hogy...
Bocs, csak így masszírozom közben, annyira fáj, be van állva itt a nyakam, és most voltam reggel edzeni,
aha.
És azért csak a néha ilyen...
Semmi gond.
Most így lemerevedett, tudod. Már bocs, hogy eltereltem a költözetet.
De ha elkezdenék futkározni, és így mozgatni kellene a fejedet, akkor...
Igen.
Üljek arrébb? Nem, mert kimegyek a kameraképből. Szóval két tippem volt, hogy vagy természetesen Áprili Lajost hozol, mondjuk, vagy ebbe is teszel valami Péter Fiborisat, és inkább ezt választottad, hogy...
Hát én most teljesen őszinte leszek veled. Én egyrészt mindenképpen kortársot akartam hozni, mert egyrészt amiatt is, hogy reklámozzuk azt, hogy a költők köztünk élnek, és hogy az egy oké, hogy ők szerencsések, mert mondjuk nem olyanok, mint mi színészek, hogy mondjuk hál' Istennek nekem van zenekarom is, meg lemezeim, de ugye a színészeknek mindig ez a görcs van, hogy mi tényleg a legkortársabb és a pillanatnak élő művészek vagyunk, és hogyha valaki nem látja azt az estét, amikor a legjobb voltál éppen a valamelyik szerepedbe, akkor az a 300 ember tudja, hogy te mennyire zseniális vagy. És nem maradt fenn az utókornak. A költőversek nyilván fennmaradnak, tehát már ez egy nagy szerencse, de ettől függetlenül én szerintem ez csodálatos dolog, hogy a költők itt vannak körülöttünk, itt járkálnak ugyanúgy, mint azok, akiknek már a halott költők, akiknek a verseit olvasuk, és szerintem rohadtul kéne olvasni sokkal több kortársat. És én igazából megmondom neked őszintén, én azt csináltam, hogy amit először megláttam a Simon Marcinak, így levettem a kötetét, és ahol kinyitottam, azt döntöttem el, hogy azt a verset hozom. Tehát, hogy ebben most nincs semmilyen...
Ezt olyan nehezen hiszem el, de mármint, hogy elhiszem, de valahogy ez annyira klappol hozzád,
igen,
ez a vers.
Igen,
hogy,
klappol,
hogy, hogy
de ez mondjuk a Marcinak pont az a kötete, ami egy ilyen szerelmi... Tehát azért azt nyilván tudtam, hogy melyik kötetet veszem le.
Az már nem volt véletlen.
igen, és akkor ebben nagyon sok vers foglalkozik ezzel a elveszett szerelemnek a feldolgozásával eleve. De egyébként meg a hiányról szól, és igazából szerintem pont ezen gondolkoztam, hogy az a felnőtt életünk nagy részét végül is úgy éljük le, szerintem, hogy valami vagy valaki hiányzik, olyan érdekes. Tehát, hogy minél több dolgot elérünk, és minél több dolgunk van, és már minél gazdagabbak vagyunk tudásba, anyagiakba, család, nem tudom micsoda, és mégis sokkal valahogy sokkal több a veszteség, olyan érdekes. Vagy hát én így élem meg, és így látom magam körül.
Igen, egyébként most, hogy erről beszélsz, lehet ebben valami. Mi van akkor, hogyha ez azért van, mert nem veszük észre, amikor valami fontos, akkor veszük észre, amikor már nincs, hogy valami nagyon hiányzik. És olyankor, tehát, hogy amíg ott van, amíg benne élünk, amíg olyan természetes.
Igen, biztos, hogy ez is benne van, de rám, nálam, rám ez nem jellemző, tehát én eleve ezzel a sok terápiával érem az életemet, hogy én ezt csinálom magamnal, és szerintem sokan lehet, hogy ezt nem bírják elviselni bennem, hogy én annyira tudom, hogy el fogom veszíteni, hogy ezért én szerintem így rányomom ezt, mint tehát, hogy tehát én a színpadra is úgy megyek fel, szoktam is tényleg mondani, hogy én azzal élesítem be magam, tehát én ezzel a halál közeliséggel beélesítem magam általában. Tehát, hogyha azt érzem, hogy épp egy kicsit valami úgy komfortos lenne, vagy olyan nyugis lenne, vagy már olyan középszintre süllyedne, akkor mindig ott van az, hogy... Tehát azért lehet, hogy ma meghalok, és a legjobbnak kell lenni. És én ezt használom... Ugye, amit ez tényleg egy ilyen közhely, hogy amíg jaj, nem lesz autóban, és nem ér valami sok, nem tudod meg, hogy rákos vagy, addig punyultál, aztán akkor meg beélesedtél, hogy úristen, az élet milyen rövid. Én ezt direkt csinálom, mert szerintem ezzel eléggé sokkolom is magam körül a környezetemet.
Meg magadat is, nem?
Hát meg magamat is, de pont ezért, hogy ne ez legyen. Tehát, hogy ne emiatt legyen a hiány, meg a veszteség, hogy basszus, nem becsültem meg, hanem hogy azért, hogy annyira megbecsültem, és annyira sokat ki akartam belőle hozni, és ki is hoztam, hát persze, hogy hiányzik.
Aha, tehát te időben felismered azt, hogy ezt nem akarod elveszíteni.
Én előre tudom, hogy nagyon fog hiányozni. És mindenre, amit szeretek, minden pillanatra.
Ó, de
minden.
És akkor, de ez a párkapcsolatodban is így volt, mert azért az
így
elég nyomasztó.
Nem, hát ez a fel, ez emol, igen, azért mondom, hogy nyomasztó. Hát erről beszélek. Ki akar
szegények,
egy ilyen kapcsolatot, hogy már előre azt mondod, hogy úristen, de rossz lesz, ha már nem leszel. Persze, hát most nyilván azért erre odafigyelek, de hát a párkapcsolataim azóta lett ez, mióta hát mert azért, amíg az ember fiatal, addig tényleg tudja, hogy jaj, és akkor mennek a drámák, jaj, ez szakítás, nem tudom mi. De amikor már ez a felnőtt átbaszás megtörténik az élettől, vagy ezek az ilyen igazi, kemény nagypofonok, akkor azért onnantól már tudod, hogy igazából csak te vagy.
Aha.
Csak te vagy. És igazából minden illúzió, élvezni kell, amíg van, és úgyse lesz. Tehát, hogy...
Hát...
Én igen. Most így gondolom. Aztán majd lehet, hogy meglep az élet.
Hát lepjen meg az élet. Én meg olyan idealista típus vagyok.
Azt mondom.
Aha, de jó. Páram meg mindig azt mondja, de én meg úgy hiszek benne, hogy ez ilyen, és örökké fog tartani, legyen szó bármiről, ami jó, az mi, annak örökké kell tartani. Valahogy
hát van. Azért, mert aztán a hiányban végül is örökké ott lesz, érted?
De szép.
Ez tehát végül is örökké tart, hát mert érted, az életben nem fogod elfelejteni, erről szól végül is ez a vers is.
Igen.
Úgyhogy, ja.
Tök jó, hogy mondtad, hogy legyenek versek, majdnem hogy kortárssal foglalkozzunk, és hogy persze neked vannak lemezeid, meg dalszövegeid, és erről eszembe jutott, pont tegnap adtam interjút, mint költő Mata, kortárs költő, és az a gondolat jutott eszembe, hogy jó, persze, de hogyha a tábortűz körül én elmondom a legszebb versemet, akkor sem én fogom a csajt a végén elvinni, hanem a gitáros srác, aki nagyon béna középszerű szöveget énekel.
Igen. Na jó, de hát régen, tehát igazából kicsit azért igazságtalan, mert ugye régen a költők voltak, ugye az énekmondók, tehát ők voltak a sztárok.
Hát igen.
Tehát, hogy az el lett tőletek happolva.
El, mert szerintem még a Balassi még jól csinálta.
Igen, szerintem azért kezdték el a költők a izét, ezt a szlemezést, meg minden, hogy ugye visszakerüljenek a színpadra, meg a...
Aha.
Mert már le se szarták őket a lányok.
Hát ez az. Mindegy, nem panaszkodni akarok, mert egyáltalán nincs okom rá, csak eszembe jutott, hogy persze rock and roll, ki kell állni a színpadra, és igen, el kell énekelni a verset. Bértes Robi volt jó fej itt az előző adásban. Mondta, hogy ő nem szereti a verseket, nem olvas verseket, meg nem tudom micsoda. És akkor kérdezem, hogy de hogy mennyiben más az, amikor a Sziámi letesz elé egy szöveget, és akkor ő ezt megzenésít, de mondta, hogy az dalszöveg, de mondom, mitől dalszöveg? Hát azt mondja, attól, hogy ritmusa van, meg hogy rímek vannak benne, mondom, de ez a vers.
Tehát... Hát nem feltétlenül, mert én most például ez egy szabad vers, amit...
Ez most egy szabad vers, amúgy igen.
Igen, de igazából nem, azért van különbség a dalszöveg meg a vers között, szerint én is azt gondolom.
Hát...
Egyszerűen más célt szolgál, tehát nagyon érdekes, ugye ezt mi is nagyon sokat fejtegetjük, mert ugye nálunk ez nagyon fontos, hogy jó, én is írok szöveget, és hogy jó, hogy jó legyen a szöveg a popzenének, tehát hogy működjön, mint dalszöveg, de közben ugye mi képtelenek vagyunk egy ilyen kindrimes, háromsoros slágerszöveget megírni, ugye, amik a legjobban működnek, hogy ó, itt a nyár, nézd már, száll a madár, igen, és akkor ez kurva jó. És ez egy nehéz kérdés, hogy mi az, ami azért... amiben el vannak rejtve olyan gondolatok, de közben pedig tudja hozni azt, és van egy refrénje, ami beül, ami, mit tudom én, mondjuk ugye a Tariska Szabi az egyik régi nagy szövegíróm, és akkor például ez tényleg zseniális, azt gondolom, hogy tényleg zseniális, az egy nagyon nagy slágerünk is a Téged nem, és hogy tényleg ez, hogy szeretem azt a nőt, aki melletted lettem, de téged nem. És ez például pont az a csavar, ami kell, ami szerintem egy jó dalszöveghez kell.
Az a jó refrén, amit magadra tetováltatnál.
Hát igen, ezt is képzeld el, hogy ezt sokan magukra is tetováltatták, most hogy mondod.
Na, tessék. Akkor nem lőttem nagyon mellé. Nem. Igen, meg hát oda kell figyelni sokkal inkább arra, hogy megy a zene, mert nem lehet elnyújtani egy rövid magánhangzót.
Hát meg más csinálni az embereket, tehát nem az van, hogy otthon olvassa, és akkor ízlelgeti, és akkor az egész gondolatot, egy belső beszélgetést folytat, hanem jó esetben tömegesen ordítja.
Aha.
És azért annak más, tényleg nagyon más a...
Amikor te írsz dalszöveget, akkor úgy kipróbálod otthon, elordítod a refrént.
Hát persze, én zenére írom.
Te zenére igen, írod eleve, igen, és akkor... Aha.
Persze.
Megvan a zene, hallgatgatod, és érzel egy hangulatot, hogy ez ja, mit hoz elő belőled.
Igen, elkezdődik, és akkor vagy az van, hogy jön egy sor, és akkor már valami megvan, akkor már el tudom kezdeni építeni. De olyan is van, hogy szinte... Az ritkán, mert azért én nem vagyok költő, meg a szövegíró se, csak magamnak szoktam írni. De volt egy-két olyan találkozásom a Többis Házi Ambrus zenéjével, hogy ez tényleg olyan volt, mint a belépni a Matrixba, és így és tényleg azt éreztem, hogy ez hihetett, hogy úgy dúdolta föl az énekdallamot, hogy arra így egyből már így jött a szöveg, és tényleg egy ilyen elképesztő találkozás. Tehát azok olyan pillanatok, hogy azt nem is lehet elmondani.
Hát valami miatt az már lehet, hogy benned volt az a téma, hát az a mondani való, és
inkább,
ő kinyitott.
Inkább azért vagyunk mi az Ambrussal, már most már lassan 30 éve gyakorlatilag alkotótársak, szerintem azért, mert egyszerűen így tudunk néha működni.
Aha, ez tök jó. Hát ja. Ezzel nem kell változtatni.
Igen.
Na, eldumáltuk már egy 20 percet, anélkül, hogy még a konkrétan a versről beszéltünk volna, illetve hát mondtad, hogy levetted a Simon Marci kötetét, ami véletlenül itt nyílt ki. Egyébként szerintem, ahol sokszor nyitják ki a könyvet, ott nyílik. Jó, nem gonoszkodok. Tehát ez úgy van, hogy a másik oldalán folytatódik, értem. Persze. Jó? Megteszed, hogy felolvasod, igen, vagy előadod, tudom. Vagy ahogy szeretnéd. Igen.
Simon Márton, Fehér zaj. A telefon csörgésére ébredek, sokáig keresem felülve az ágyban. Hol vagyok? Ezt majdnem tőled is megkérdem, amikor felveszem, és megismerem a hangod. Egyébként alig értem, mit mondasz. Halk és ócska ez a telefon. Annak idején erről akartam megüzenni, hogy szeretném, ha meghalnál. Nem volt rajta pénz. Elhallgatlak. Bármit is mondasz, a készülék miatt szerelmes suttogásnak hallatszik, ettől fölébredek. Azt hiszem, csak csevegni próbálsz egyébként. Sok tét nélküli kedvesség, nekem ez sose ment. Én nem vagyok kedves, csak néha blöffölök. Közben az ablak felé nézek, kint kánikula, itt benne elég hűvös van. Egyszer majd azt írhatom erről. Nem igazán érdekelt, mit mondtál, vagy hogy föl se ébredtem. Bár tényleg kimerült vagyok mostanában, nem tudok aludni, mióta nem hallom a lélegzésed, csak tudom, hogy van. Rendszeresen sétálok viszont hajnalig, néha eszem, vagy nézem a neten idegenek otthoni szexvideóit, ők teszik közzé, így unatkozom. A szerelem, mint a környezetszennyezés, lehet rá nem gondolni. De azt hiszem veled, sosem leszek hűvös, majd néha blöffölök. Ha letetted a telefont, visszafekszem, világosban viszonylag jól alszom, mert sötétedés után még sokáig szerettél. És jöhetnek az üres, szereplők nélküli álmok. Addig viszont hallgatlak, hogy suttogsz, mint az őrláng.
Köszönöm szépen, erős kép, ami ebben van.
Szeretem nagyon a Marcinak a költészetét.
Van neked valami olyan emléked, ami lélekben esetleg ezt az egész érzést vissza tudja hozni?
Na, csak ilyen emlékem.
Csak ilyen emléked van. Szuper.
De nyilván persze, nagyon sok ilyen emlékem van. Hát azért mondom, hogy gyakorlatilag mondom, tehát tényleg a felnőtt élet, tehát én tényleg így látom, hogy hiányokat halmozunk, de most itt akár a halottainkról is beszélhetnénk. Akik, érted, akiknek, hogyha hallanád a hangját telefonba újra, akkor arra el tudnál aludni. Uh-huh. Szóval sok-sok mindent hoz be nekem ez a gondolat azon felül, hogy konkrétan miről szól, mert ugye konkrétan nyilván azért egy fiatalokról szól, és egy egyszerű szakításról, és egy szerelmi bánatról. De hát mivel a Marci nagyon nagy körtő, ezért úgy tud megfogalmazni egy ilyen profán dolgot, hogy túlmutat önmagán. Uh-huh.
Nem tudom, a fiataloknál talán kevésbé szokás olyan kulturált körülmények között elválni, hogy még fölhívja az egyik a másikat, csak csacsogni, anélkül, hogy tudná, hogy ez most a másikba éppen milyen sebeket ejt.
Hát nem tudom. De szerintem van olyan, akik nem érzik, hogy mondjuk másiknak mit jelentenek, vagy mit jelentettek. Szerintem van olyan simán. Uh-huh. Vagy ugye, hogy nem tudja elengedni, és akkor még akar, azért tudod, egy kicsit még ott is akarja tartani.
Simogattatja magát.
Hát igen, meg azért több embert irányítása alatt akar tartani, ugye van olyan személyiség is, és akkor ezzel is beszélek kicsit, azzal is beszélek kicsit. Aha. Vagy pont ő szorong sokkal jobban, és azért beszél, nem tudom. Hát én is csináltam ilyet, hogy hívogattam egyiket a másik után, persze.
Hogy begyűjtsél egy kis...
Hát, hogy azért ez is megvan kicsit, az is még megvan kicsit.
Ja.
Nem, hát szerintem ez csinálunk ilyet szerintem.
Igen.
Azért itt is van még hatásom, ott is van. Szerintem csinál ilyet is az ember.
Én is írtam erről egyszer, amikor a nők vannak a Spice-ban. Hogy,
hát ott igen, na mennyi, ja.
Hogy ott vannak
ott vagyunk.
Ott vannak a
Spice-ban. Nagyon sok Spice-ban vagyunk berakva. Igen.
Bocsánat, nem tudtam, hogy te is ott vagy. De
hát egy pár Spice-ban én is vagyok.
És akkor azt néha, vagy nem tudom, néha
hát ez a,
meg kell szellőztetni.
Ez a kék szakál, nem? A klasszikus, a szobák.
Hát igen, de ott talán, hogy
nem
a múlt...
Spice-ba rakja, ő a szobákba rakja.
Igen, de talán inkább a kötődés, az igen, az emlékek.
Hát miért a Spice-ba is az? Hát
a Spice nekem olyan, mint inkább tudod, rakta. Mint a befőtt. Tehát, hogy amikor kell, akkor benyúlok és kivesz.
Na, hát ez a legszemetebb.
Azt hiszem ez is volt a cím ennek a költeményemnek, hogy a befőtt nő. Tehát, hogy amikor bármikor odamész, kiveszed a Spice-ból, kinyitod, falatozol egy jót, aztán kidobod.
Vagy ez ki Nagy László volt, hogy mint lámpa, ha lekapcsolom, ne légy, hogyha nem akarom. Kinek a sor? Nagy László talán.
Hát meg nem mondom, igen, talán. Na, szóval...
Hát igen, de most már megjöttek a nők is, úgyhogy mi is ide-oda rakosgatunk titeket, és most már ezt, hál' Istennek.
Nagyon helyes.
Megírjuk, megfilmesítjük, megzenésítjük, úgyhogy...
Nagyon helyes.
Most már.
Itt volt az idő.
Hát igen, nagyon itt volt.
Tessék spájzolni.
Igen.
Melyik neked a legszebb sor ebben, vagy ami leginkább tetszik?
Ebben a versben?
Mert nekem van két kedvencem benne.
Hát az utolsó, az nagyon tetszik, hogy suttogsz, mint az őrláng, a címe is nagyon tetszik.
A fehér zaj?
Igen, bár én mostanában a barna zajra, most felfedeztem a barna zajt, nem tudom, mi különbözteti meg a fehér zajt a barna zajtól.
Én sem
tudom. De a Spotify tele van barna zajjal. És
de aznak mi, az milyen hang?
Aludni. Zúgás, ugyanúgy.
Ugyanilyen, mint a fehér zaj?
Zúgás, csak nem tudom, valami a brown noise.
Lehet, hogy más frekvencia.
Valószínűleg más frekvencia, vagy dúsabb kicsit mondjuk, mert ugye a fehér zaj az igazából ugye az szinte alig hallod. Uh-huh. Ezt a barna zajt meg az eléggé lehet hallani, és én nagyon szeretem, és szoktam arra aludni. Próbáld amikor, ki, neked is vannak alvás problémáid, most beszélgettünk
a műsor nekem előtt. Is, köszi, hogy kiteregetjük, igen, most voltam alváslaborban. Szóval, hogy amikor azt mondod, hogy bármire felriadsz meg, hogy nem vagy túl jó alvó.
Én ilyen macska
ahhoz
vagyok,
képest
ahogy alszom.
Még zajra alszol el.
De az teljesen más.
Aha.
Tehát, hogy semmilyen más zajra nem. Tehát, hogy ez így van kitalálva, ez alvásra van a barna zaj.
Na jó.
Tehát ez ilyen alvásterápia.
Itt a fehér zaj gondolom az, amire azt mondja, hogy ócska a telefon, és
hát
hogy
az,
alig hogy, érti, amit
igen,
mond.
Hát hogy... ez, hogy úgy hallgatod a nőnek a
sutyorgása.
Igazából már tök mindegy, hogy mit mond, csak hogy zsezseg a hangja.
Aha, elég.
Igen.
Hát igen, azt írja is. Nekem tetszik, hogy a szerelem, mint a környezet
szennyezés.
Ja,
az nagyon szép, igen, ez egy erős sor, igen.
Lehet rá nem gondolni.
Hát ezért mondom, ez mutat meg egy költő tehetséget, hogy van mondjuk egy ilyen sor egy versben. Ez nagyon el van találva.
Hiszünk mi a szerelemben, Bori?
Persze.
Már túl vagyunk mindketten mindenfélén, de
persze,
hiszünk, nem?
Persze, hát abban muszáj hinni.
Csak szerelmes dalod van, meg szakítós dalod van.
Hát szerintem az a jó, hogy az ember alapvetően egy állandó szerelmes állapotban létezik. Én például ezt szoktam csinálni, és akkor van, amikor ugye ez konkrétan testesül, vagy csak hús formájában, vagy van mögötte lélek, meg érzelm is, de hogy, és de hát egyébként meg folyamatosan, tehát tehát úgy is tudok szerelmes, hogy melyik valakit csak meglel, de akár egy lányt, vagy tehát hogy egy embert, vagy egy képet, vagy elolvasok tényleg egy ilyen sort, és akkor attól szerelmesnek érzem magam egész nap.
Aha. Ez egyfajta szóval függés, nem?
Nem hiszem, hogy függés, szerintem az életet így érdemes így élni, hogy folyamatosan olyan dolgokat szippantasz föl, amik miatt ebbe a szerelmes, felfokozott állapotba kerülsz, és akkor úgy tudsz létezni. Hát jobb, mint ha drogoznál.
Hát hogyne, sokkal jobb. Csak próbálok megfejteni, mert elmondod ezt, amit most mondtál, és ez nekem tökre tetszik, és közben meg elmondtad azt is, hogy de közben már azonnal ennek az elvesztése. Tehát, hogy vágyod azt, hogy...
Ez egyszerre van, szerintem ez egyszerre van, igen.
Hát még jó, hogy nem tudsz aludni.
Ez egyszerre van. Ja. Igen.
Ha ennyi minden.
Igen. Egyébként van egy másik verse a Marcinak ebbe a kötetbe, és még azon is gondolkoztam azután, hogy mi lenne, ha inkább akkor azt olvasnám fel. De aztán maradtam ennél, és az nekem inspiráló volt az egyik dalszövegemhez, az meg ugye arról szól mindennek a megszámolásáról. A Nem a című számom is erről szól, hogy minden, hogy pont emiatt a hogy mennyi lesz még valamiből. Tehát, hogy ezt is számosítani, hogy mondjuk hányszor jössz még be ebbe a stúdióba, hogy mondjuk ebbe belegondolsz. hogy hányszor iszol most még a kávédat, meg ott abba a konyhába, ahol laksz most a feleségeddel. Vagy hogy hányszor puszilod még meg reggel a gyerekedet. Még. Tehát, hogy borza, idegtépő.
Az, hogy, mind, az, és hogy akkor, véges.
Véges, igen. És akkor, hogyha ezt csinálod, és akkor valamiből megtörténik az utolsó, egy ilyen nagy dologból, hogy mondjuk tényleg rájössz, hogy basszus, múlt héten, amikor megölelt, az az utolsó volt tényleg. És akkor egyszer csak rájössz, hogy, hogy iszonyú zsákot viszel már ezekből az utolsó dolgokból.
És ez rossz? Ez fáj?
Hát van, amiben. Hát nem kellene. Hát például ugye egy gyereket nevelni, az végül is egy ilyen zsáknak a tömése állandóan, nem? Mert ugye a gyerek annyira gyorsan nő.
Minden az utolsó.
Én minden az utolsó, és én gyakorlatilag iszonyatosan élvezem minden korszakát, minden nehézségét, és igazából amikor van egy nehézség, akkor azt mindig, meg azt azóta is azt mondom a kisgyerekes barátnőm, hogy olyan hamar el fog múlni, hogy inkább élvezd, vagy bírd ki, mert oké, hogy most nem alszik, de jó, mondjuk az múlik el a legnehezebben egy nem alvó gyereknél, de hogy elmúlik rohadt gyorsan, és hogy inkább ahelyett, hogy feszülünk, meg szenvedünk rajta, hogy miért ezt csinálja, mi van, hogyha átfordítjuk ezeket a dolgokat arra, hogy de csodálatos, hogy ezt most még én csinálhatom vele.
Hát sőt, van egy másik fajta szemléletmód, vagy ilyen létezési állapot, amikor megörülsz mindennek, ami az első. És nem azt látod, hogy mindenben, hogy ez az utolsó, hanem hogy észreveszed, ha valami az éppen
igen,
az első.
Igen, de hát én annak mindig nagyon megörülök.
A párommal közel 4 éve vagyunk együtt, de mai napig csináljuk, hogy ez most az első, hogy mi most közösen csináljuk igen. Ezt, vagy első most csináljuk azt, és ez annyira jó. Nem tudnék abba létezni, hogy azt mondom, hogy most vagyunk itt utoljára.
Azért vagy te ilyen elszent, ilyen lifetime-et, ti még csak 4 éve vagytok együtt. Tehát ez nagyon jó. Annak az akkor azt meg lehet csinálni már innen, azt már meg lehet ugrani.
Jó, de mint mondtam, azért vagyok akkora idealista, hogy én ebbe is hiszek, mint ahogy...
Csak a befőttek fel ne robbanjanak, tudod, mert van olyan, hogy megerjed ott a kamrába
valamelyik,
és akkor felrobban.
Hát szerintem azért már felrobbant.
Összekeni ott a falat, meg minden.
Csukva kell tartani az ajtót, tudod. Az a tuti. Kulcs az ajtó, bezár, kulcs zsebre.
Igen.
Nem, kulcs a Dunába.
Fú, kemény.
Kemény,
egyre
nem?
Látod? Egyre durvább.
Figyelj ide, te is kemény vagy. Én vagyok a nő, aki most megszivat, körömmel kell kiásnod a sírodat, hason csúszva könyörögsz, nem érdekel, én csak annyit mondok, hogy szép halott leszel. Na ki a kemény?
Hát, ja, hát azért, mert néha el kell az embernek hinni magáról ezt. Ez benne van, tudod, van egy életrajzi könyvem, és akkor ott le van
Bori
könyv. A Bori könyv, igen. Ez az évkönyve lett tavaly, úgyhogy nagyon...
Gratulálok.
Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon tényleg imádom.
Be fogom pótolni.
És ott leírom ezeknek a számoknak a történését. Hát ezeket a... hát sajnos már jó pár éve írtam az akkori férjemnek, aki most már úgy tűnik, hogy most már egy ideje nem a férjem, hát jó lett volna, ha már akkor se az, amikor ezt írtam, de sajnos nem voltam annyira kemény, hogy tényleg rávegyem erre, és ez nagyon elhibáztam, de hát ezzel is szembe kell nézni. Ja, hát nagyon haragudtam rá, meg is érdemelte, szóval nem csak úgy egy kicsit haragudtam rá, mert hogy egy kicsit rossz volt, mert ugye a mai világban azt abszolút máshogy nem nagyon lehet élni, nyilván egy hosszú kapcsolatban, tehát lehet rosszalkodni, de aljas rohadéknak is lehet lenni, az annyira nem jó. Igen, és akkor ez az egész szédülés lemez, amiről ezt most felolvastad, ebben nagyon sok szám neki szól.
Aha.
Meg ennek a eseménynek, ami akkor történt. Ja.
Nem tudtam. Nézegettem a te szövegeidet, és akkor ezen így megakadtam, mondom, ezt ide kimásom.
Ja, hát
többet nem
voltam,
hoztam, csak hogy mondom, ezzel
szembesítelek. De nagyon aktuális, szóval az a baj, hogy olyan aktuális lett ez a szám most megint, hogy fú, tehát hogy most már...
Totál ki vagy?
Hát kicsit most úgy megkaptam az élettől egy nagy adag, nagy meglepetéscsomagot, igen, de hát ez végül is ez nagyon érdekes, hogy azok a mondatok, amiket gyerekkoromban, vagy kamasz, vagy lánykoromban sok-sok csodálatos, nagyon sok mindent megjárt nőktől, nagyanyámtól, anyámtól, családi nőtagjaitól, dédanyám naplójából, hogy azok hogy válnak végül is, hogy testesülnek meg ezek a mondatok. És például nagyanyám mondta ezt, hogy olyan megdöbbent, amikor rájössz, hogy a gyereked apja egy idegen férfi. És ezt tök sokáig nem értettem. Nagyon sokáig nem értettem. Na most megértettem. Uh-huh. Most megértettem, kegyetlen.
Ez nagyon-nagyon jó téma egyébként. Erről szívesen beszélnék veled, meg igazából, hogy ezen hogyan lehet felülkerekedni. Mert az van, hogy én is azt tapasztaltam meg az életem során, hogy ha nem figyelünk oda, egyszerűen elfejlődünk egymás mellől. És nem mondom azt, hogy valaki...
Hát, ha még csak ez lenne. Nem, hát olyan is van, hogy valaki... Na mindegy, hagyjuk is, hogy most nem menjünk bele, de hogy ja, tehát hogy... És hát nagyon sok ilyen alapmondat és történés teljesen más értelmet nyert most az utóbbi időben az életemben.
Ezt te egy ilyen transzgenerációs sztorinak éled meg, hogy ezek így, mert azért elég sokat tudsz a felmenők történeteiről, hogy ezek
hát
mennyire
vannak,
rakódnak rád?
Nem is a transzgenerációs, nagyon érdekes, tehát anyámmal eleve van egy, én nem vagyok ilyen abszolút ilyen ezó, meg tehát, hogy nem foglalkozom ezekkel mélyebben, ezekkel a dolgokkal, bár lehet, hogy egy csomó mindennel kéne, vagy lehetne, viszont a jelek azok nagyon érdekesek, és nagyon sokszor történnek tényleg olyan dolgok, például valami olyan dolgokat találok az utcán, vagy olyan ember jön szembe velem, vagy olyan helyre kerülök, amik tehát olyan egyértelmű jeleket hordoznak. És például anyámmal nagyon-nagyon ilyen nagyon erős misztikus viszonyom van, már jó pár éve meghalt, és most kétszer is történt olyan dolog, ami annyira köthető hozzá, hogy egyszerűen most teljesen elkezdtem hinni a halál utáni életbe. Tehát azt érzem, hogy ő üzen nekem, tehát hogy annyira egyértelmű, hogy most egy kicsit így össze vagyok zavarodva, hogy egy kicsit komolyabban kellene foglalkozni ezekkel a dolgokkal, hogy mi van ezen túl, amiben vagyunk, mert olyan félelmetes dolgok történnek vele mostanában, hogy...
Mesélj már erről valamit, légy szíves, mert én folyamatosan hadakozok a misztikummal, meg a spiritualitással, annyira ilyen materialista szemlélettel élek a földön.
Hát nálunk nagyon sok ilyen volt a családban, és nagyon, tehát hogy nagyon sok ilyen, de hát nyilván művész család, tehát ugye picit nyilván az ember egy művész, mivel egész állónap alkotásban van, ezért próbálja az életet és a világot úgy nézni maga körül, hogy minden üzenet, minden művészet, minden semmi nem véletlen, és mindenben meglátni még egy rondaváci úton is azt, hogy mi az a sarok, vagy az a lehányt félpár női cipő, ami ott maradt, ami olyan, mint egy installáció. Tehát, hogy, uh-huh. hogy egyszerűen muszáj így járkálnunk a világban, mert egyébként megtébolyodnánk. És akkor olyanok lennénk, mint a többi ember.
Isten őriz! Hát csak az kéne.
Hát most konkrétan, de hát igazából ezt most nem szeretném elmondani, vagy nem tudom, de hogy történt egy nagyon-nagyon súlyos dolog az életemben, és az pont anyám születésnapján történt. És egyszerűen nem tudom nem úgy kezelni, mint a részéről egy mentőkötelet, amit, vagy egy tehát hogy emögött ott van ő. Hogy ez így történt, és pont akkor történt.
De ez valami rossz dolog, amit mondtál, hogy rossz dolog.
Igen,
történt
de, ne,
vele,
de rossz dolog, de az életem szempontjából jó, tehát, hogy megment valamiből engem ő most. Megment valamiből.
Aha. És most ilyenek történnek veled, vagy nem, azt mondtad, hogy több ilyen hasonló jelet.
Hát igen, most érezt. Igen, most egy kicsit ilyen nehéz, bonyolult élethelyzetben vagyok, meg hát nyilván anyák napjával kezdte, tehát mint anya, ugye most védenem és mentenem kell a gyerekemet, ami olyan érdekes, csak ez az anyák napjára, hogy kérdezted, hogy mi volt, és még volt egyébként tegnap egy anyák napi élményem, most nézem ezt a sorozatot, ezt a Beef Nem nézed most nagyon most.
Várjál
nagyon
csak, miről
Netflixen.
Szó? Igen, biztos.
Hát egy koreai, hát ez is most ez a gazdag, szegény, nagyon érdekes. Uh-huh. És a főszereplőnő teljesen be van kattanva, és van egy kislánya, és akkor ilyen rémálmai vannak a kislányának, és akkor odaül mellé, és akkor ahogy nyugtatja, hogy aludjon el, és akkor elkezd beszélni, hogy igazából az volt a legcsodálatosabb pillanat, amikor megszületett a lánya, és akkor utána ott van egy ilyen monológ, és az iszonyatosan betalált nekem, hogy igazából, hogy tényleg, hogy ott akkor csak mi voltunk ketten, és semmi más a világban, és nem volt semmi rossz, semmi, tehát hogy olyan érdekes tényleg, hogy ez a pillanat, amikor az embernek gyereke születik, és akkor az tényleg, tehát hogy, és ez egy olyan erőt kell adjon egy anyának utána később, hogy a gyerekét védje a világ szarságai ellen, meg az emberek szarságai ellen, saját családjának a szarságai ellen. Uh-huh. Szóval nagyon-nagyon érdekes, és ez tök szép volt, hogy ezt pont tegnap láttam például ezt a jelenetet, nagyon tetszett. Aha. Ezt még így nem hallottam így megfogalmazva, mert ugye mindig olyan vagy van túl, van misztikifikál, vagy jaj, a szülés, és akkor jaj, hogy ezt ugye nagyon kell élvezni, és akkor milyen csodálatos dolog, közben borzalmas, nehéz dolog szülni, és vagy pedig olyan nagyon távolságtartóan, hogy milyen anyák vagyunk, és nem is. És ezt a gondolatot így, hogy akkor ott tényleg, tehát ott vagy a kicsi babáddal, semmi másról nem szólt, tehát hogy nincs az, hogy nekem is, hogy színház, koncert, ide menni, oda menni, tehát megáll a hajtás, uh-huh. megáll az egész hajtás, és tényleg ott arról szólsz, hogy ezt a kicsi életet életbe kell tartani, és nincs más dolgod. És az egy annyira csodálatos pillanat az életben.
Ez át tudja szőni az egész anyaságodat, úgy érzed? Tehát, hogy most már tizen, nem tudom, hány éves a fiad, tizen?
Én nagyon jól voltam végig a mindennel ebben a dologban. De hát én azt hiszem, hogy azért, mert nagyon kitoltam, nagyon jó pillanatban szültem, tehát amit mondanak sokszor pszichológusok, hogy akkor érdemes gyereket vállalni. Most itt nyilván a tudatosan élő emberekről beszélünk, és nem a azokért, akik pénzért, vagy hát most ugye próbálnak itt beleszólni, hogy pénzért szüljünk, meg nem tudom miért uh-huh. szüljünk, tehát egész félelmetes, hanem hogy akkor érdemes gyereket vállalni, ugye, hogyha ezt tényleg így nézzük, hogy ez egy tudatos, öntudatos embernek az öntudatos vállalása és döntése, amikor többletben vagy. És bár ugye nekem nagyon nehéz volt ugye egy évig szüneteltetni a zenekart, szerepeket visszaadni, leállni a karrieremmel, viszont annyira sokat kaptam előtte az élettől, hogy teljesen nyugodtan azt tudtam mondani, hogy én ezt most megtehetem, mert vissza fogok tudni jönni, nem veszítem el ezért a karrieremet, a munkámat, és meg is akarom tenni, le akarok állni, és ezt akarom csinálni. Uh-huh. És nagyon-nagyon élveztem, nagyon. Meg hát még most is, persze. De hát most már nagy a gyerekem.
Hát igen.
Most már elment ott alvos iskolai osztálykiránduláson van.
Most? Uh-huh. Ja, ilyen évvégi kirándulás volt. Már így, hogy így több napra engedted el?
Hát én elengedném, de ő nem akar nagyon menni, nem? Mert nem szeret máshol. Neki is alvás problémái van, mert itt összegyűltek az
nem,
alvás problémás.
Nem, anyu mellett akar lenni lehet.
Igen, anyával.
Na, de majd rákap az ízére, és akkor igen, meg igen, aztán igen. Majd az jön, hogy...
Persze.
Hogy ez igen. Vannak ezek a, tökre jó, hogy vannak olyan mozgalmak, amik a női erőt, a szülés és az anyasságnak az erejét és fontosságát és felelősségét erősítik. Ugye nagyon sokáig a nők, azok ugye hát szüljenek a konyhában típusú dologként voltak elkönyvelve.
Főzés közben.
Lehetőleg főzés közben. Igen. Mosolyogva, mert... ugye hazajön a fáradt férfi, és...
Igen. Nem, nehogy már azt lesz, hogy valami
igen,
baj van.
Nehogy azt gondolja. Igen. Szóval, hogy tök jó, hogy itt tartunk, és hogy emellett vannak olyan típusú mozgalmak is, akik azt mondják, hogy igen, ki kell mondani, hogy a gyereknevelés az rémes, rettenetes idegtépés,
fájdalom. Hát pokoli nehéz, és ráadásul igen. Ugye mostanában tényleg azt lehet érezni, tényleg ebben a nagyon fárasztó világban, meg ugye nagyon nagy teher van, mert mind a két félnek kell dolgozni, meg hát jó is, hogy akar a nő dolgozni, viszont ez abszolút nincs háttere ennek már, hogy ez hogy lehet, hogy egyszer megeszi a kapcsolatokat. a gyerek. Tehát, hogy ezt tényleg ezt lehet látni. Én magam körül azt látom, hogy általában egy éves gyereknél már elválnak. Uh-huh. Szóval, ja, hát nagy szarba vagyunk már.
Társadalmilag.
Társadalmi. Hát meg egyáltalán, hogy ez hogy lesz, hát most mindenki próbál mindenféléket kitalálni, hogy egyáltalán, hogy ezt az egész megfáradt és nem működő családmodellt lehet-e valamivel pótolni, vagy ebbe kell akkor kapaszkodni, csak ezt meg kéne valahogy újítani, nem
tudom. Hát ez mindig egy nagy kérdés. Igen, erről tudnék rengeteget mesélni magam is. De szerintem az, hogy ha nincs kellő figyelem a két fél között, az, hogy egy normális felnőtt-felnőtt kapcsolat van, és ne helyezkedjen be többnyire a férfi egy második gyerek szerepbe otthon, és amikor ott van a kisgyerek, mellett egy férfi gyerek, akkor az már nem
az. Hát, de most te például egy teljesen nagyon érdekes férfi szemszögből gondolkozol, szóval ez már eleve nagyon ritka.
Hát tehát azért ez időbe telt, mire idányra jutottam.
Férfiak nagy része semmiféle kritikát nem is bír elfogadni.
Szóval... Hát ez baj, de hát ez meg ki tudja, milyen frusztrációkból ered a magabiztosság hiánya, az, hogy egyébként egy családba kell a férfi erő is, a női erő mellett, ez fontos, és a férfi az tényleg hozza be a férfi erőt, legyen az lány, vagy legyen az fiú, az kelleni fog, és ha helyezkedik egy gyerek szerepbe, akkor ez eltűnik.
Igen.
És onnantól kész, megy, mint a füst.
Hát nehéz, nem mi fogjuk ezt most megoldani, azt hiszem.
De legalább, de elmondtuk.
Igen.
Elmondtuk.
Hát, rajta gondolkozni mindenki.
Ha csak egy fülbe eljut, akkor az már tök jó. Elfejtettem az elején, szerettelek volna a pellengére állítani a tekintetbe, hogy miért kellett nekem téged hónapokig könyörögni, hogy legyen időd rám, de tehát most csak viccelek, de hogy azért most sok munkád volt.
Vagy... De undoknak tűntem, vagy elutasítod? Tehát, hogy azt érezted, hogy nem is akarok jönni?
Nem, hát ki ne akarna ide jönni, csak az, hogy...
Kérdője,
csak lepatintottál egy párszor, hogy ilyen munka, olyan munka, semmi baj nincs ezzel.
Hát most hál' Istennek, hát egyrészt munkaterápiára is tettem magam, most másrészt embertelen sokat kell dolgozni, mert kortárs művész vagyok, és mint tudjuk, nem vagyunk kegyeltjei a anyagi javak szórásából, kevéske hullik a mi felénk.
Aha. Értem.
Ugye most itt a kortárs színházakra és minden egyébre gondolok. Úgyhogy tehát én nekem szinte minden nap kell játszani ahhoz, hogy úgy nagyjából most már, mint gyerekét egyedül nevelő anya talpon maradjak, úgyhogy kemény, nagyon sokat kell dolgoznom. És megmondom, most jót is tesz. Tehát, hogy, hát hál' Istennek, ameddig van bármilyen lehetőség, addig.
És ezek koncertek,
és most nagyon
színház.
Jó év volt. Tehát most nagyon sok minden, nagyon érdekes dolgok voltak. Onnantól kezdve, hogy kijött egy ilyen szuper dokumentumfilm sorozata a romkocsmák történetéről, Romokból az a címe, van egy saját YouTube channelje, annak én vagyok így a narrátora, meg az arca.
Ez már fönt van a YouTube-on, és meg lehet nézni. Mi volt a címe, mondd még egyszer?
Romokból,
jó.
Nagyon-nagyon, tényleg szuper.
Belinkelem itt a műsor
alatt. Igen, akkor forgattam, vezetek egy, az A38 hajón van egy beszélgetés műsorom, aminek hát én vagyok a szerkesztője mindent, tehát az arra is nagyon komolyan készülök, zenész kollégákat hívok meg. Uh-huh. Mellette minden nap játszom, próbálok, új lemezt csinálunk, szóval hál' Istennek sok minden van.
És akkor ez lesz a következőkben, vagy most látsz valamit, ami így rettenetesen izgatja a fantáziád, hogy a közeljövőben ez fog megtörténni, vagy idén?
Hát most jönnek, igen, nagyobb koncertek, meg a nyár, tehát az mindig izgalmas, meg elkezdjük az új lemezt.
Mesélj erről.
Úgyhogy, hát erről még igazából nem tudok mesélni, mert még csak most tudunk végre időt szakítani az Ambrussal, hogy majd most holnap után is megyek hozzá.
Aha.
És akkor...
Akkor most kezdjétek el összerakni.
Igen. Nem, most még csak hallgatgatjuk a zenei alapokat, hogy melyik működhet, hogy legyen, és akkor elkezdek, hogyha lesz már egy annyi agyam, akkor elkezdek szövegeken gondolkozni.
Aha, jó. Adás után adok neked egy könyvet, és akkor inspirálod.
Jó.
Inspirálod belőle.
Jó.
És akkor ez mikor lesz bemutatva?
Micsoda?
Hát az új lemez.
Ja, hát azt nem tudom. Hát az jó, az csoda lenne, ebbe az évben elkészülne, az lenne jó év végéig, de hát nem tudom.
Na, tök jó, hogy ennyire előre gondolkoztok, vagy láttok.
Az hát igen, alkotói... nem, mi ezt most ugye a zenekarok általában azt csinálják, hogy egy számmal jönnek ki pár havonta, és akkor már hogy úgyis már kihallgat le, mert úgyse, tehát ugye teljesen átalakult az egész zeneipar, de mivel mi nem, tehát hogy mi mindig ilyen ellenkező irányba megyünk, mint a trendek, vagy nem tudom, és azért csináljuk, mert szeretjük. És az Ambrus nagyon szereti ezt, hogy egy lemez legyen, egy történet legyen, egy íve legyen, tehát hogy úgyhogy, de hát ezt nem majd meglátjuk, hogy jön össze.
Jó, hát mondani való az van bőven, ahogy ez kiderült hát, igen, itt van. Az elmúlt órában. Na, úgyhogy tök jó. Sok mindent hozott ki belőlünk a Simon Marci Fehér Zaj című verse is, meg egyébként meg egy csomó minden. Én élveztem veled ezt a beszélgetést. Remélem, hogy
örülök.
Remélem, hogy te se bántad meg, hogy végül rávetted magad.
Nem rávettem magam, nem értem rá. Most tényleg
tudom, csak
vegyem elő a naptáramat, megmutass.
Nem, csak ugratlak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy
én
itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, Rutai Gábor költőmata voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Péntek este 9 és 10 között vágott verzióban hallhattok a Rádió Cafén, 10-től pedig már vágatlanul nyomás a YouTube-ra, vagy a Spotify-ra keresétek költőmatát, és akkor meg fogjátok találni ezeket a műsorokat. Nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!